Kedves testvérek, nemzetségtáblát nem sokat hallgatunk Isten tiszteleteken, úgyhogy felolvasok még egyet, jó? Máté evangéliumának első részéből az első 17 verset olvasom. Így kezdődik az evangélium. Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségkönyve. Ábrahám fia volt Izsák, Izsáké Jákob, Jákob fiai pedig Júdai és testvérei. Júda fia volt a Támártól született Fáresz és Zerah. Fáreszé Heszrón, Heszróné pedig Arám. Arám fia volt Aminádáb, Aminádábé Nakson, Naksoné Szalmon. Szalmon fia volt Ráhábtól Boáz, Boázé Rúttól Obéd, Obédé Isaj, Isaj fia volt Dávid a király. Dávid fia volt Salamon Uriás feleségétől. Salamon fia volt Roboám, Roboámé Abija, Abijáé pedig Ászá. Ászá fia volt Josafát, Josafáté Jórám, Jórámé Uzziás. Uzziás fia volt Jótám, Jótámé Áház, Áházi Ezékiás. Ezékiás fia volt Manassé, Manassé fia volt Ámon, Ámoné Jósiás. Jósiás fia pedig Jekonyás és testvérei a babiloni fogságra vitelkor. A babiloni fogságba vitel után Jekonyás fia volt Sealtié, Sealtiélé Zerubbábel, Zerubbábel fia volt Abihud, Abihudé Eljákim, Eljákimé pedig Azzur. Azzur fia volt Cádók, Cádóké Jákin, Jákiné Elihud. Elihud fia volt Eleázár, Eleázáré Mattán, Mattáné Jákob. Jákob fia volt József, annak a Máriának férje, akitől Jézus született, akit Krisztusnak neveznek. Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig 14 nemzedék. Dávidtól a babiloni fogságra vitelig is 14 nemzedék. A babiloni fogságra viteltől Krisztusig szintén 14 nemzedék. Kedves testvérek, a karácsonyra készülve a lányom megjegyezte, hogy már csak egyetlen egy dolog hiányzik, és ez a hó. Hát sajnos ilyen évünk van, a hó nem nagyon volt még az idén, és megmondom őszintén, nekem is hiányzik a hó, tehát sokkal szebb lenne fehér karácsonyt ünnepelni. De ez egy érdekes teológiai kérdést is felvet. Mi kell a karácsonyhoz? Mi az, ami nélkül nem érezzük teljesnek a karácsonyt? Tudom, hogy már nem karácsony van, 27-e lévén. Lehet, hogy túl hosszú a hétvége, és ezzel magyarázható, hogy karácsonyi történetről lesz szó némileg. Bár remélem, hogy nem csak a karácsonyi történetről lesz szó, hanem ennél jóval messzebb mutató teológiai, vallási mondani valót fogunk hazavinni. A döntő kérdés valóban ez, mi kell a tökéletes karácsonyhoz. Ha Máté evangéliumát olvassuk, ahogy az evangélium kezdődik, sok mindent gondolhatunk. Ebben a történetben szintén nincsen hó, nincsenek ajándékok, nincsen karácsonyfa, és van sok olyan minden, amiről azt gondolhatjuk, hogy érthetetlen, megdöbbentő, vagy egyenesen botrányos. Ahogy Máté evangéliuma és az Új Szövetség kezdődik, az inkább ez érthetetlen, megdöbbentő, vagy egyenesen botrányos. Mi talán nem veszük ezt észre, mert nagyon sokszor átugorjuk ezeket a szakaszokat, bibliai szakaszokat. Nincsen jelentőségük. Csomó név, esetleg még évszámok is hozzá, vagy életkoradatok. Mi a jelentősége? Mit vihetünk ebből haza? De talán nem véletlen, hogy ezzel kezdődik az evangélium, és maga az Új Szövetség. Az első, ami Én azt gondolom, hogy nem olyan fontos, de talán érdemes megemlíteni, hogy ez, amit itt olvasunk, ez történeti botrány. Az első, amiért ez történeti botrány, hogy rengeteg szereplőről olvasunk. 3x14 nemzedék, 3x14 ember, de semmi cselekmény. Ezért is szoktuk átugrani. A második, hogy a 17. vers megjegyzi, hogy 3x14 nemzedéket soroltam fel, de nem tudom, hogy valaki utána számolta már, igazából a harmadik nemzedék csak 13 tagból áll. Nem tudjuk, hogy miért. Aztán egy további, olvasunk itt különböző királyokról, név szerint például Ászáról és Ámonról, de az eredetiben nem ezek a gonosz királyok szerepelnek. Ászá helyett Aszáv szerepel, a zsoltáríró, és Ámon helyett Ámosz a próféta, minthogyha a szerző próbálta volna retusálni a szöveget. És végül, de nem utolsó sorban, ha utána számolunk, az első nemzedék körülbelül 700 esztendőt tesz ki. A második 400 esztendőt. És a harmadik nemzedék, a harmadik 14 nemzedék pedig 600 esztendő leforgása alatt élt. Ha osztunk, szorzunk, elég nehezen tudjuk összeadni ezeket. Minden bizonyítja, amit egyébként mindenki tudhat, vagy legalábbis akik ezzel foglalkoznak, hogy az érintettek, az utódok, akik gondozták ezeket a nemzetségtáblákat, céljaik szerint bántak velük, és céljaik szerint módosítgatták ezeket a nemzetségtáblákat. De ennél a történeti botránynál sokkal súlyosabb az erkölcsi botrány, amit ez a nemzetségtábla hordoz. Szintén tudjuk, hogy nők nagyon ritkán szerepeltek egy ilyen nemzetségtáblában. Az imént felolvasott Genezis 5-ben egyetlen egy nőt nem olvasunk, egyetlen nőnek a nevét sem olvassuk. Itt azonban négy nőnek is a neve elhangzik, ami egy patriarkális társadalomban több mint meglepő. Annál is inkább, mert ezek nem makulátlan hátterű és erkölcsű nők, és ezekről az elmúlt hetekben volt szó. De hadd ismételjem meg, Támár kánaáni származású, és emellett prostituáltnak adja ki magát. Ráháb nem csak kánaáni származású, és nem csak kiadja magát prostituáltnak, hanem valóban ez a foglalkozása, ilyen diplomát szerzett. Rút maga szintén nem zsidó származású, moábi származású, és hogyha elolvassuk Mózes törvényét, mondjuk a 23. rész a Deuteronomiumból, abból kiderül, hogy a moábi származásúak 10 kerek nemzedékig nem léphetnek be Isten közösségébe, ki vannak zárva. Rút mégis helyet talál Isten közösségében, sőt, Dávid királynak az ősanyja lesz. De emellett van még egy hátrányos tulajdonsága, gazdasági menekült. És ezzel csináljon mindenki, amit akar. És végül az utolsó hölgy, Becsabé, akiről nem tudjuk, hogy ő idegen származású lenne, de a férje révén, a hetita Uriás révén nem számít zsidónak. Nem tartozik Isten népéhez. És ami sokkal súlyosabb, hogy utódjának foganása nem éppen kóser. Ahogy ezt a Biblia elbeszéli, ez az egyik legjelentősebb és legismertebb történet, ahogy Dávid lefekszik Becsabéval, illetve ahogy elteszi az útból a férjét, a hetita Úriást. És ezek után természetesen felvetődik az olvasóban, az első olvasóban és bennünk olvasókban a kérdés, vajon Mária is ezt a sort folytatja-e? Mária is ilyen asszony-e? A Szentíró fontosnak tartja ezeknek a nőknek a megemlítését. Istennek fontos e botrányos nőknek e listán való szerepeltetése. És ezt tekinthetjük botránynak. De mindez nem csak erkölcsi botrány, hanem teológiai és vallási botrány is. Ezen a listán ugyanis látjuk a gyáva Ábrahámot, a csaló Jákobot, a házasságtörő és gyilkos Dávidot, hogy a sort ne folytassuk. A nemzetségtábla minden szereplője mögött kudarc, csalás, gyilkosság, Isten vagy ember iránti hűtlenség, aljasság, ezek állnak. Ez a nemzetségtábla mindennek a története, piszkos üzelmeknek a története. Mi köze mindehez Istennek? Hogy kerül ez a Bibliánkba? És a legnagyobb botrány pontosan ezeknek a nőknek a jelenléte. Az, hogy időnként, ahogy említettem, találunk női neveket korabeli nemzetségtáblákon, de itt, hogy úgy mondjam, túltengenek. Négy nő is szerepel, és ráadásul ilyen nők. Úgyhogy ezek után a 18. századi Reimarusnak valószínűleg igaza van, amikor azt mondja, biztosak lehetünk benne, ha ezek a tettek más nevekkel kapcsolatban, más történetben szerepelnének. Minden egyes ember, aki némi ésszel és tisztességgel bír, mindezt értelmetlennek, csalásnak, szégyenteljesnek, erkölcstelennek, gyötrőnek, utcai rablásnak, szörnyűségnek, tolvajlásnak, felfuvalkodottságnak, zendülésnek, képmutató álnokságnak és megvetendő gonoszságnak tekinteni. Szégyelnünk kell magunkat, hogy a történeteket ifjúkorunktól fogva kritika és megbotránkozás nélkül tudtuk olvasni. Hogy kerül tehát egy ilyen lista az Új Szövetségbe? Ez Istennek a botránya. Kedves testvérek, ez a lista mindezek ellenére is kezdetről és folytatásról beszél. Kezdetről, ahogy a 21. vers nem sokkal később megjegyzi, ő lesz az, tudnilik Jézus, ennek a listának a lezárója, ő lesz az, aki megszabadítja népét bűnétől. Ő lesz az, aki véget vet az elnyomásnak, a bűn hatalmának, a fai viszályoknak, az egyenlőtlenségeknek, az igazságtalanságnak, mindannak, ami a bűn következménye. De nem csak kezdet mindez, hanem folytatás is. A rész így kezdődik, Máté evangéliuma így kezdődik, ez Jézus Krisztus nemzetségtáblája. És ugyanezek a szavak azok, amelyek a Genezisben több alkalommal is, mint egy tucatszor előfordulnak, amiből hallhattunk az imént ízelítőt, az 5. részből. A 2. részben ezt olvashatjuk, ez a föld és ég nemzetségtáblája. Majd az 5. részben ez Ádám nemzetségtáblája, és így tovább. A Genezisben megkezdett történetnek a folytatását láthatjuk itt magunk előtt. Ez nem egy teljesen új történet, hanem folytatja azt a történetet, amit Isten a világ teremtésével megkezdett. Isten kezdeti terve a világ helyreállítása és eredeti formájába való rendbetétele folytatódik itt, Jézus Krisztussal. Ebben az értelemben tehát ez egyáltalán nem új történet, hanem a réginek a folytatása, a megkezdetnek a folytatása. És hogy mi minden tartozik ehhez a tervhez, ehhez a régi történethez. Az ember megteremtésekor olvassuk a Genezis első részében, hogy Isten megteremti az embert, férfivá és nővé teremti őket a saját képére és hasonlóságára. És ez egy rendkívül fontos megállapítás a Genezis könyvében. Az ember úgy viseli magán Istennek a képmását, hogy férfi és nő. Nem csak a férfiak viselik magukon Istennek a képmását, és ez a korabeli patriarkális társadalomban meglehetősen radikális üzenet. Különösen is annak fényében, hogy az ókori Közel-Keleten a király volt az Isten képmása. Őt tekintették az Isten képmásának. A Genezis ezzel kijelenti, nem az uralkodó osztály az Istennek a képmása, hanem minden egyes ember, te és én, férfi és nő. És ha tovább olvassuk Genezisnek a történetét, akkor azt láthatjuk, hogy például Ábrahám, Istennek a választottja, békében együtt él a kánaániakkal. Ami azért is meglepő, mert később azt olvassuk, pont ezekről a kánaániakról, hogy Mózes törvénye kiirtásait éli őket. De itt Ábrahámnak semmi baja nincsen velük. Legnagyobb békességben élnek, és a legtöbb ügyet, egyet-kettőt leszámítva, békés módon mindenféle fegyveres beavatkozás nélkül rendezik el. Istennek a kezdeti terve itt folytatódik Jézus Krisztussal. Jézus is az egyenlőséget, a békés beavatkozást részesíti előnybe, ő sem erőszakkal és fegyverrel lép fel. Ugyanakkor azonban azt is látnunk kell, hogy a Genezisben rosszul működő és megosztott, viszálykodó családok szennyfoltokkal tarkított történeteit is olvassuk. Túl emberi történeteket. Az egyik fivér becsapja a másikat, így szerzi meg az elsőszülöttségi jogot. Ábrahám maga nem meri vállalni a feleségét, mert félti az életét. Józsefet a testvérei eladják, és megvolt rá a jó okuk, amiért gyűlölték a kisöcsit. Mindezek emberi történetek, és túl emberiek is. És itt találjuk magunkat egy emberi történet közepén. Mi nagyon sokszor örök eszményeket, isteni igazságot keresünk, amikor a Bibliát olvassuk, amikor Isten tiszteletre jövünk. Vagy legalábbis némi segítséget aktuális nyavajánkhoz, vagy legalábbis egy kis megnyugvást. Ehelyett ezekben a történetekben nagyon sokszor gyilkossággal, csalással, álnoksággal, a bűnnel találkozunk. Mert ez emberek története. Minden ember egy történet része, mely őt így vagy úgy formálja, és amelyből nem is tud kilépni. És ennek tudatában, ezt látva, mi nagyon sokszor egészen másként állunk a saját történetünkhöz. Igyekszünk például megtisztítani szégyenletes ősöktől, hogy tiszta és vállalható történetet kapjunk. Az elmúlt évszázad erre számos példát biztosított. A németországi fasizmus, nácizmus, ugyanígy a Horthy Magyarország, vagy a szocializmus, amikor az volt a jelszó, hogy a múltat végképp el kell törölni. Vagy legalábbis kilépni megnyomorító és szégyenteljes történetünkből. Jézus története ezzel szemben egy rég megkezdett történetnek a folytatása, és kiteljesedése is egyúttal, a világ megváltása történetének. De Jézus története a rég megkezdett ószövetségi történet folytatása is. Jézus nem eltörölte az Ószövetséget, nem semmisítette, hanem azonosult Isten történetével. Jézus története Isten szolidaritása történetének a folytatása. És így érkezünk el Isten történetéhez, egy olyan történethez, amelyben azt láthatjuk, hogy ez a nemzetségtábla befogadta a gyávákat, csalókat, gyilkosokat, házasságtörőket, és ezeket a nőket. És ezzel az evangélium, Máté evangéliuma is befogadta ezeket az embereket. Az új szövetség befogadta ezeket az embereket, és Isten befogadta ezeket az embereket. És ennek vagyunk tanúi végig az új szövetségben, hogy bűnösök, házasságtörők, vámszedők, vagy társadalom szélén élők, kitaszítottak, akár nők, akár pogányok, akár nincstelen koldusok, befogadást nyernek Isten családjába. Abba a családba, ahol a nemi, társadalmi és etnikai különbségek megszűnnek, ahol a falak ledőlnek. Jézus Krisztus története a befogadás története. És az új szövetség története éppen ezért botrányos minden korban, minden társadalomban, amely inkább falakat emel, ahelyett, hogy elfogadná, hogy Isten nem akar falakat látni. Jézus egy ilyen történetbe lép be, ilyen emberek közé jött, és ilyen emberek sorát folytatja. A mi kis piszkos történetünk részévé vált. És mert Jézus története a szolidaritás története, az Isten története. A mi történetünk. Máté evangéliuma itt kezdődik, ezen emberekkel, ezzel a nemzetségtáblával. Jézusnak ezen őseivel. Érdekes módon Máté fontosnak tartotta pont ezeket az embereket kiemelni, és pont ezeket a női ősöket kiemelni. Itt kezdődik az evangélium, itt kezdődik az új szövetség, és ahogy mondtam, ez nem véletlen, hanem maga ez az evangélium. Nem azt látjuk, hogy tiszta lappal kezdődne, hanem egészen másként. Nem makulátlan jellemek, fedhetetlen szentek, hanem robotmúltú, alkalmatlan emberek. Jézussal ez a régi történet újra kezdődik és folytatódik. Isten ebbe a történetbe lép be, ezzel akar valamit, ezt akarja használni, ezeket az embereket, így akarja diadalra vinni a maga történetét, a megváltást. És így akarja megváltani ezt a világot. Ez Isten és ember története. És mi ezek után, ezeket olvasva és hallva, azt mondhatjuk, ha Isten ezen emberekkel boldogult, ha ezeket az embereket vállalta, akkor talán velünk is fog boldogulni, és bennünket is fog vállalni. És pontosan ez az evangélium. És itt láthatjuk, hogy Isten és a mi történetünk összefonódik olyan módon, hogy az gyakorlatilag kibogozhatatlanná válik. És a gyülekezetben számosan átéltük ezt, így vagy úgy talán mindannyian átéltük ezt, és három szereplőjét fogom most megemlíteni egyházunk történetének, akik jól példázzák, hogy mit is jelent Isten történetébe belépni, vagy másként megfogalmazva, mit jelent az, amikor Isten belép az életünkbe, a történetünkbe. Hadd jegyezzem még meg előjáróban, hogy a feleségem megjegyezte, jobb lett volna három nőt választani, különösen is a nemzetségtáblák ürügyén, vagy a Mátéi nemzetségtábla ürügyén. Igyekeztem egy negyedik századi női hölgyet választani, nem vagyok egyháztörténész, és ezért nem nagyon sikerült. Akiket találtam, vagy nem léteztek női szentek, vagy pedig nem igazán illettek ebbe a történetbe. Másrésztről pedig fontos látnunk azt, hogy amennyire fontos, hogy ez a nemzetségtábla megemlíti ezeket a nőket, ez nem csak nőknek a története, hanem nőknek és férfiaknak egyaránt, mert Jézus Krisztusban nincsen nő és férfi. Tehát az első, akit meg szeretnék említeni, Augustinus Aurelius, negyedik századi híres szónok, aki keresztény neveltetése ellenére pogány filozófiákkal és vallásokkal ismerkedik és kacérkodik, és annyira sikeres szónok, hogy a császári udvarban kap állást. A fiatalon azonban barátaival szabados és kicsapongó életmódjáról ismert, annyira, hogy így is utalnak rájuk. Ő maga élete első felében a maniheusok vallását követi, ez ebben a korban igen népszerű vallás, ma már kevéssé ismert. Ugyanakkor a császári udvarba kerülve hatása alá kerül a császári főváros Milánó nagy igehirdetőjének, Ambróziusnak. És e kettő között hányódik, maniheusokat, vagy az Ambrózius által meghirdetett Jézus Krisztust kövesse meg. És nagyon szépen leírja a vallomásaiban egyik délután, amikor a kertben, a saját kertjében erről elmélkedik és gyötrődik, hogy mit évő legyen, egyszer csak ezt a hangot hallja, toll lehet lege, fogd és olvasd, és isteni útmutatásként értelmezi ezt, kezébe kapja az új szövetséget, és felcsapja éppen a római levél 13. részénél. Ezt olvassa. Mint nappal illik, tisztességben járjunk, nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irigységben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. És Ágoston elfogadja Isten kegyelmét, Isten befogadja Augustinust, teljes életmódváltozáson megy keresztül, és a saját rendjében, a saját közösségének, Tagasténak, az észak-afrikai városnak a jólétét, a békességét, a sálómját keresi egész hátralevő életében. 800 esztendőt ugrunk előre az időben, még mindig Itáliában vagyunk, ahol Chiara Offreduccio gazdag nemesi családba születik. Mindent megkap, ami csak szemszájnak ingere, ám ez nem elégíti ki. Valami többre vágyik. Assisi Ferenc egy igehirdetését hallva segítséget kér tőle, hogyan élhetne az evangélium szerint. És Ferencnek a tanácsát követve elhagyja családi házát, rendet alapít, levágatja gyönyörű, szép, hosszú haját, ami szintén a rendhez tartozásnak a jele. Nem azt jelenti, hogy hölgyeknek ezt követnie kell ma. Apja annyira megbotránkozik ezen, hogy erőszakkal próbálja visszakényszeríteni. De Chiara ellenáll. Ő fontosabbnak tartja a Jézus Krisztussal való kapcsolatot. Teljes szegénységet fogad. És ez a szegényrend, ami mellett kitart, ez a ferences rend mellett a kornak a másik nagy rendje lesz, ez női rend, a klarisszáknak a rendje. És Chiara annyira kitart az eredeti látomása mellett, az evangélium mellett, hogy sem családi, sem hivatalnoki, sem pápai utasítása nem hajlandó a szegénységről lemondani. Próbálják megalkuvásra késztetni, de ő kitart a mellett, hogy az evangéliumot csak szegényen lehet képviselni. Amikor 1224-ben II. Frigyes megtámadja Itáliát, és köztük Assisi városát is, Chiara az úrvacsora jegyeivel kivonul az ostromló sereg elé, borral és kenyérrel fogadja őket, és a beszámoló szerint ez olyan rémületet és megrökönyödést okoz az ostromlókban, hogy hanyat homlok elmenekülnek a falak alól. Chiara Szent Klára a szolidáris, békés, gondoskodó Jézust ismerte fel, és ez a Jézus lép be életébe, formálja őt és közösségét át az evangéliummal. Harmadik történetünk 800 év múltán, újabb 800 év múltán a mában játszódik. Egy belső ázsiai muzulmán országban egy özvegyről van szó, akinek az igazi nevét nem tudjuk pontosan. Nevezzük őt Diának. Egy házban lakik, mozgásképtelen anyjával és két kisgyermekével. Nagyon szegény és rossz körülmények között. És ha ez nem lenne elég, hepatitis C vírussal fertőzött mindő, mint 9 éves kislánya. A bátyja, a szomszédai ellenségüknek tekintik, és rendszeresen zaklatják őt, csak azért, mert Jézus Krisztust követi. Sok testvére van, mondják, lássuk, segítenek-e rajta. Dina szilárdan hisz Jézusban, de nincsen pénze az orvosságra, és ereje végére ért. Ki az, aki ilyenkor mellette áll? Ki az, aki Istennek a szolidáris, irgalmas, beavatkozó szeretetét tanúsítja felé? Mi vajon segítünk-e? Isten segítségének, a szolidaritásnak történetévé lesz-e Dina története? Vagy azok a történetek, amiket az imént hallhattunk a missziói hírekben, ezek is Isten segítségének és szolidaritásának a történetévé lesznek-e? Vajon az ő esetükben Jézus története folytatódik-e? Vagy pedig meg nem hallgatott imák, reménytelenség, a kilátástalanság történetei maradnak? A karácsony, kedves testvérek, Jézus születése Isten szolidaritásának az ünnepe, annak az ünnepe, hogy történetünk Isten történetévé lehet. És hogy azzá lesz-e, azon múlik, hogy mi szolidaritást tudunk-e gyakorolni. Már csak a hó, vagy a karácsonyi ajándékok, vagy egy eredeti ezüstfenyő hiányzik a karácsonyi hangulathoz. És megvallom őszintén, én is szeretem a karácsonyi hangulatot, de karácsonykor többről van ennél szó. Arról, hogy Isten belépe ennek a világnak az életébe, a mi életünkbe, az ő közösségének az életébe. Belépe a mi életünkbe, a mi történetünkbe, és új irányt tud-e szabni nekünk. Karácsony, Jézus születése, Isten szolidaritásának a története. Ebbe léphetünk be, és ezt folytathatjuk mi magunk is. És Isten szent lelke vezessen bennünket egyen-egyenként, és ezt a gyülekezetet, hogy ennek a folytatói lehessünk. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, először is a hála szavai hagyják el ajkunkat, hogy te nem a megszokott módon jöttél el ebbe a világba, nem a várt módon, nem nagyszerű forgatókönyv keretein belül, hanem vállalva a botrányt, a lemondást, a kitaszítottságot, vállalva ezeket az ősöket. Áldunk téged azért, hogy te vállaltad ezt a világot, te ennyire szeretted ezt a világot, hogy eljöttél ebbe a világba, nem fordítottál hátat, noha téged elutasítottunk, noha hátat fordítottunk neked, megvetettünk téged, nem engedelmeskedtünk neked, de te végig kitartottál mellettünk, teremtett világod mellett. És most, amikor karácsony után ünnepeljük azt, hogy te eljöttél, hogy te élsz és itt működsz ebben a világban, köztünk, szeretnénk azokat az embereket, azokat a népeket, azokat az országokat eléd hozni, ahol ennek nagyon kevés jelét tapasztalni. Ahol emberek nyomorúságban, félelmek között, egzisztenciális kilátástalanságban, munkanélkül, fenyegetettségben élnek. Könyörgünk hozzád ezért az asszonyért, Dináért. Nem tudjuk, hol él pontosan, melyik országban. Azt tudjuk, hogy nagyon nehéz körülmények között, súlyos betegen, vajmi kevés pénzből kell megélnie. Áldunk téged, aki gondoskodsz, és áldunk téged, aki bennünket indítasz, hogyha máshogy nem, akkor könyörgéssel járjunk közbe Dinának és ezeknek az embereknek az életéért, a sorsáért. Mert te könyörülő és szolidáris Isten vagy, aki bennünket küldesz. És szeretnénk így elindulni, szeretnénk elindulni a környezetünk felé, családunk felé, nem az igazságunkkal, hanem a te szereteteddel, a te irgalmaddal, azzal a szolidáris kiállással, ahogy te jöttél ebbe a világba. Arra kérünk téged ehhez, Szentlélek Isten, hogy vezess bennünket, mert magunktól rossz döntéseket hozunk, rosszul képviseljük evangéliumodat. Nem vagyunk kitartóak, elcsüggedünk, elfáradunk, és abba hagyjuk. Kérünk, adjál ehhez nekünk erőt, és hadd lejjünk erőt a társakban és a gyülekezetben, hiszen együtt küldesz bennünket ebbe a világba, hogy fény és világosság legyünk. Erősíts meg bennünket, Istenünk, ezt az egész gyülekezetet. Annak nevében kérjük ezt, aki maga is kitartott végig, a kereszthalálig, nem fordított hátat, hanem vállalta a legnagyobb elvettetést, és a gúnyt, a kínzást és a halált is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.